Jó estét kívánok az első kedves nézőnek, Kovács Icák vagyok, Rishon LeZionból jelentkezem, zsidó etika órával. Talán ez volt az első olyan előadás sorozat, amiről elkezdtünk tanulni, az első olyan téma, amivel május környékén, amikor a koronavírus elkezdett terjedni, és elkezdett bizonyos korlátozásokat eredményezni, elkezdtünk ezzel foglalkozni. Szolovejcsik rabbinak, 20. századnak, az egyik legnagyobb zsidó tóratudósának a könyvéből tanulunk, aminek az a címe, hogy Halakhic Morality, azaz halakikus morál, halakikus erkölcs, talán még, vagy végpraktikusabban úgy is lehetne fordítani, hogy zsidó vallásjogi etika. Most az elmúlt hónapokban elsősorban azzal foglalkoztunk, hogy mi és a zsidó etikának a kapcsolata, és nagyjából egy olyan egy hónappal ezelőtt elkezdtünk arról beszélni, hogy mi a cödaka, mi a jelentősége a cödakának, hogyan kell a cödakát megközelíteni, mi a pontos jelentése a zsidóságban, és ugye az órának azt a címet adtam, a mostani órának, illetve nem én ezt a címet adtam, hanem egy olyan fejezethez értünk a könyvben, ami a cödakának a metafizikai és transzcendens, illetve a szociológiai és a történelmi motivumával foglalkozik. Nagyon tudományosan hangzik, rá fogunk jönni, hogy ezek pontosan mit fednek. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a Szolovejcsik rabbi ugye nem filozófus, de egy filozófiából doktorált rabbi volt, és nagyon sok könyve magában, vagy magán hordja, mint ismertető jegyet, ezt a fajta nyelvezetet is, hogy nagyon sokszor a megfogalmazás az igen filozófikus nyelven történik. Na most, mielőtt elkezdenénk az anyagot, mielőtt neki kezdenénk ennek a résznek, arra gondoltam, hogy egy picike ismétést a mostani órán is tehetünk. Nem hosszút, egy negyed óra, maximum 20 percig tartott, és utána pedig rákanyarodunk a mai órának a két témája, tehát erre még egyszer, erre a metafizikai és transzcendens motivumra, illetve később a történelmi és a szociológiai motivumra. Jó estét kívánok közben személyesen mindenkinek, illetve egyelőre nem személyesen, majd általánosan is mindenkinek, aki itt van. Anna és József nevét látom, de majd később mindenkinek szeretném mondani személyesen is. Tehát, ugye miről beszéltünk, mik voltak a fő pontok, amiről szó volt? Beszéltük azt, hogy a cödaka az egyfajta karaktervonásként, egyfajta ismertetőjeként is megjelenik, és elsősorban három dologról beszéltünk. Azt hiszem, hogy most nézem a könyvben, hogy milyen idézet, talán egy Maimonides idézetben volt benne, amiben láttunk egy olyan, felolvastunk, illetve Mózes első könyvében egy olyan idézetet, mely azzal foglalkozik, mert azt mondja, hogy Ábrahám ugye az igazságot cselekedte meg. És nekünk is meg kell cselekedni ezt az igazságot, mert ez az igazság, ez tulajdonképpen ugye az ábrahámi vadékainak az ismertetőjele. Miért? Mert az örökkévaló megcselekedte az igazságot Ábrahámmal, és Ábrahám pedig ugyanolyan módon, ugye az örökkévalót utánzó módon, vagy latin kifejezésen mondhatjuk azt, imitáció dei formájában, ugye ugyancsak megcselekedte ezt az igazságot. Na most azt mondjuk, ha az első ember, aki megkötötte a szövetséget Istennel, akkor ha ő ezt a szövetséget tovább akarja örökíteni az utódjainak is, az ivadékainak is, akkor nekik is egy fontos ismertető jelük kell legyen, az, hogy a szövetségben levőknek tituláljuk őket, hogy ugyan ezt az igazságot megcselekszi. Nézzük meg általában véve, hogy mit jelent ez a fajta jel. Ugye, tehát azt látjuk, hogy az igazságnak a megcselekvése, és ilyen módon, tehát a cödaka, az megjelenik, mert, bocsánat, csak megint kicsit etimológiázom. A cödaka, az a cedek szóból ered. A cedek, az azt jelenti, hogy igazság. A cödaka, az általában adománynak mondjuk. De lehet másképp is fordítani. A tévejgők útmutatójában például Maimonidesnek a filozófiai értekezésében úgy jelenik meg a cedek, mint egyfajta törvény, vagy héberül, ugye többféle törvényt különböztetünk meg egymástól, megjelenik úgy, mint mispat. Ez is valami olyasmi törvény, ami az igazságot képviseli, és megjelenik úgy, és a cödakát pedig úgy értelmezi, mint olyan cselekedet, amit mondjuk a cádikok tesznek. Tehát mondjuk igaz cselekedet. Jó, tehát nézzük meg azt, hogy mit jelent az, amikor a cödaka megjelenik jelként. Most beszéltük azt, ugye a jelről kicsit beszéltünk, hogy mi a jelnek a jelentősége, hogyan jelenik meg a zsidó jogban a jelnek a gondolata, és azt mondtuk, hogy ott beszélünk róla, ott tűnik fel, amikor valaki szeretné a tulajdon viszonyát valami elveszett tárgy fölött újra létesíteni, újra alapot képezni arra. És azt mondtuk, hogy ezt milyen módon tudja. Hát olyan módon, hogy valami ismertető jelét, valami ismertető jegyét megadja az adott tárgynak, és ilyen módon mondjuk úgy tudjuk közelíteni az adott illetőhöz. Ha elmondja ezt az ismertető jegyet, akkor azt a tárgyat hozzá fogjuk tudni rendelni. Na most pontosan így néz ki a zsidóságban is. Azt mondjuk, hogy különböző jelek vannak a zsidóságban. Az egyik ilyen jel például mondjuk a Brit Mila. Pont ez a szövetség, amit ugye Ábrahám kötött. Ugye Ábrahám megkötötte a szövetséget az örökkévalóval, az örökkévaló pedig megkérte, hogy a szövetség jeleként metelje magát körül, és az ivadékai is tegyenek majd így. Na most ez egy külső, ez egy fizikai jel, és nem egyaránt vonatkozik minden zsidóra, hanem nyilván a zsidó férfiakra. Látjuk azt, hogy hogy egyébként az ábrahámi szövetséget ugye nem mindenki vitte tovább, már ugyan értelemben nem Ábrahám minden ivadéka, hiszen Ismael is Ábrahámnak a fia volt, de csak ugye Izsák vitte tovább a szövetséget. Na most Izsáknak is két gyereke volt, Jákob és Ézsau, és közülük is csak Jákob vitte tovább, a későbbi Izrael, azért lett Izrael, mert ő volt az első olyan zsidó, akinek minden további ivadéka követte ugye az ő útját. Nézzük meg tehát, mi ez a bizonyos ismertetőjel? Ugye megjelenhet fizikai formában, de úgy, ahogy megjelenik fizikai formában, pont úgy megjelenhet mondjuk úgy egyfajta lelki, erkölcsi, spirituális formában is. Mi ez? Hát azt mondjuk, hogy például a cödaka, ez egy ilyen jel. Van a Joma traktátusában, a Joma az egy talmudi traktátus, és van benne egy olyan leírás, hogy a zsidóknak van három ismérve. Szemérmeseknek kell lenniük, adakozóknak kell lenniük, és irgalmasnak kell lenniük. Most ezek közül is ezzel az adakozással, illetve az igazsággal kiemelten találkozunk. Az adakozás cödakaként jelenik meg. Na most a cödakáról pedig beszéltük, hogy egyrészt az igazság, másrészt nem csak adakozás, az igazságnak a megcselekvése. Na most ha ez egy jel, akkor azt mondjuk, hogy mind az, aki mondjuk ezt megcselekvése, vagy ahhoz, hogy valakiről azt mondjuk, hogy eleget tesz mondjuk a zsidóságnak a kritériumainak, vagy annak, hogy elfogadjuk, hogy ő zsidó, az minden más mellett magán kell hordozni ezt a fajta jelet. Mi ez a jel? Hogy például cödakát ad. Az, hogy megcselekszi az igazságot. Az, hogy adakozik. Hogyha valaki, az mit jelent ez a gyakorlatban? Ha valaki például azt mondja magáról, hogy zsidó, de azt látjuk, hogy ezeket nem cselekszi meg, ezt az igazságot nem tartja meg, nem adakozik, akkor azt mondjuk, hogy minden más dolog mellett felmerül bennünk a kétség. Mert azt mondjuk, hogy ez egy olyan alapvető kell legyen, mint mondjuk a zsidó férfiak esetében a körülmetelkedésnek a parancsolata 8 napos korban. Ugye ideális esetben, ha valaki már eleve ilyen családba születik, ahol eleget tesznek ennek a parancsolatnak. Tehát azt látjuk, hogy ez perdöntő. Ez nem csupán egy olyan dolog, ami egy iránymutatás, egyfajta erkölcsi iránytű, sokkal több annál. Ez egy isteni parancsolat, és az embereknek magukon kell hordozniuk ezt a jelet, mondjuk úgy lelki-erkölcsi értelemben is. Tehát ennek mindenféleképpen eleget kell tenni. Úgy is szokták mondani, hogy a cödaka parancsolata az nem más, mint a szívnek a körülmetélése. Miért? Azt mondjuk, hogy egészen addig, amíg valaki nem nyitja meg a kezét, addig a szíve az kemény, már pedig a szív megkeményítése az egyik ugye jele annak, hogy valaki nem cselekszik irgalmasan, az, hogy valaki nem adakozik. Tehát ez egy olyan dolog, ami valamilyen módon meg tudja fosztani attól a státuszától, vagy attól a tulajdonságától, hogy azt mondjuk, hogy róla feltételezzük, hogy a zsidósághoz tartozik. Aki megkeményíti a szívét, azzal szemben kétségek merülnek már fel. Jó, tehát látjuk azt, hogy a cödaka megjelenik, vagy jelen van, mint jel. Van két másik gondolat is, ami felmerült. Az egyik az, hogy a cödakának, vagy mondjuk Izrael trónja, és az igazságnak a vallása a cödaka által létesül, és ez alapján fog fenntartatni. Mit jelent ez pontosan? Ez a gyakorlatban azt mondtuk, hogy ez a Kiddush Hashemet jelenti. Kiddush Hashem azt jelenti Isten nevének a megszentelése. Miért ebben jelenik meg? Mert azt mondjuk, hogy mikor emelkedik fel Izrael trónja, ugye az igazság vallása, mi által tartatik fenn, mi által mondjuk, hogy nem pusztul el, és és lép ennél egy még magasabb szintre, nem csak nem pusztul el, de mondjuk úgy egy általános irányadóvá válik az emberek körében, hát akkor, hogyha Isten nevét megszenteljük. De még egyszer, tehát mi által lehet Isten nevét megszentelni? Ennek a cödakának a megcselekvés által. Tehát A. megcselekedjük a cödakát, B. ezzel megszenteljük mondjuk úgy a magunk nevét, és C. ugye ez a harmadik lépés, ezzel Isten nevét szenteljük meg. Azzal, hogyha megszentelődik Isten neve, akkor általában fogják elfogadni Istennek az üzeneteit, és ilyen módon felállítatik ugye Izraelnek a trónja is. Most nézzük meg, hogy mit jelent a gyakorlatban Isten nevének a megszentelése. Minden dolgot, amiben mondjuk Izrael úgy jár el, ami mondjuk dicséretes, ami mondjuk tetsző, ami erkölcsileg helyeselhető, azzal mind Isten nevét szenteli meg. És minden olyan dologgal, ami nem feltétlen törvényi kihágás, de mondjuk úgy nem tükrözi ezt a fajta szentséget, az a hilóhásen, ez a profanizálás. És azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy megszenteljük Isten nevét, egy nagyon fontos aktus, például a cödakának a megcselekvése. És beszéljünk most egy harmadik gondolatról, ami a mai óra szempontjából, vagy a mai új anyag szempontjából is kifejezetten fontos lesz. Ez pedig az, hogy Izrael a cödaka által fog megváltatni. Ez egy érdekes gondolat. Ugye, amikor a megváltásról beszélünk, akkor nem mondjuk az ideiglenes megváltásokról, vagy ahogy szoktuk mondani, a geuláknak és a galutoknak a váltakozásáról beszélünk, mert azt mondjuk, hogy többféle geula és többféle galut van. Tehát többféle megváltás és többféle galut. Galutnak hívhatjuk például a babiloni galutot, vagy a babiloni számvezetést, vagy a perzsa uralomnak a korát, vagy a rómaiaknak, a görögöknek a korát, de a fő-fő galut azt mondjuk, hogy ez egyiptomi, de hívhatjuk általában véve a galutot ennek a fajta állapotnak, amiben most vagyunk. Tehát mindannak az állapotnak, amiben Istennek a léte, az nem egy teljesen nyilvánvaló igazság. Ezzel szemben a geula állapota, a megváltás állapota az, amikor Isten érezhető lesz. Mit jelent ez, hogy Isten érezhető lesz? Úgyhogy Istennek a törvénye fog elterjedni a világban. A messiás fog erre minket megtanítani. Most azt mondjuk, hogy ez is a cödaka által fog elterjedni. Miért? Azért, mert Isten igazsága, Istennek mondjuk ugye az igazsága és az igazságnak a törvénye ezáltal tud elterjedni. De amikor az igazság törvényéről, vagy egy igazságos törvénykezésről beszélünk, akkor mire gondolunk pontosan? Mert az igazság az, hogy amikor igazságról beszélünk, vagy menjünk tovább, és egy kicsit jogi nyelvezeten, igazság szolgáltatásra, akkor nagyon gyakran az a dolog jut először eszünkbe, amivel mi is találkozunk, jogszolgáltatással. És beszélt viszont, és azért mondom, már beszéltünk róla, mert ez még mindig ismétlés, beszéltünk ugye arról, hogy a jog az nem ugyanaz, mint az igazság. Az igazság a szükségszerűen egy olyan jog, ami már fel van puhítva a kegyelemmel és az irgalommal. És azt mondjuk tehát, nem csak azok a rendszerek gonoszak, amik mondjuk szodomai rendszerre emlékeztetnek, és erről fogunk ma még beszélni, ugye Szodoma és Gomorra, ugye Szodoma volt ez a hely, ez a romlottságnak, ennek az erkölcsi zűlésnek volt az archetípusa, amit Isten azt látta, hogy el kell pusztítani. De most azt mondjuk, hogy nem csak ez a gonosz rendszer. Minden olyan jelenlegi jogrendszer vagy kormányzat, beszéljünk inkább jogrendszerről, tehát minden olyan jogrendszer, ami hiányolja az igazságnak, vagy mondjuk úgy a könyörületnek, ugye? A könyörületnek az elemét, azt mondjuk, hogy az valamennyire gonosz. Az egy kicsit, az ugye a törvény betűje szerint él, de nem a szellemében. És azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy alkalmazok valaminek a szellemét, az mindenféleképpen kell, hogy ez a könyörület eleme benne legyen. Ha nincsen benne, az a rendszer az nem jó, az nem igazságos, az legfeljebb jogalkalmazó. Na most ehhez fog majd kapcsolódni ugye a mai gondolat is, a mai új anyag is, hogy mit jelent pontosan ez a fajta szodomai rendszer. Ez tényleg, ez feltétlen, ugye ez a Szodoma, amikor beszéltünk erről, ez a rossz, még egyszer, ez a rossznak, a romlottságnak, a gonoszságnak volt a forrása, az archetípusa. Tehát ha valami rosszat szeretnénk mondani, ha példázni szeretnénk valami rendszert, és azt mondjuk, hogy ez nagyon rossz, nagyon romlott, akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy szodomai rendszer. Na most meg fogjuk látni, hogy ez pontosan miben testesül meg. Úgy ismerjük ezt Szodomát, mint ami mondjuk úgy, olyan embereknek a gyülekezete, és most szándékosan felétem, szándékosan mondok ugye egy olyat, ami nem igaz, akik mondjuk genetikailag képtelenek mondjuk a jóra, ugye ezt nem fogadjuk el, hogy ez mondjuk ilyen van, de direkt így tesszük fel a kérdést, vagy azt mondjuk, hogy egy folyamat vezet oda. És a kérdésnek a kérdésfeltevés is nagyon fontos, és a kérdésnek a megválaszolása, mert egyben egy fontot ad a kezünkbe, hogy nekünk milyen módon kell kapcsolódnunk az igazságnak a fogalmához és a jognak a fogalmához. Hogyan tud egy társadalom véglegesen lezülleni? Erről fogunk ma többek között beszélni. És akkor kezdjük is az új anyagot. Beszéltük azt, mondtam, hogy az órának a további részének az első fele, ez a Czedakának a metafizikai és a transzcendens motivuma lesz. Előtte azonban szeretnék a tanuló társaimnak személyesen is, Ádámnak, Andreának, Katinak, Mariannak, Annának, Józsefnek, sziasztok, örülök, hogy itt vagytok, Zsuzsa, Szilvi, Kati, János, nagyon örülök, hogy mindannyian itt vagytok, és minden további nézőnek is, akinek esetleg nem látom a beírását, vagy aki nem ír be, nagyon örülök mindenkinek, aki tanulja velünk a Czedakának az elméletét. Jó, tehát beszéljünk erről a metafizikai transzcendens motivumról. Most mondok egy állítást a zsidóságról, ami lehet, hogy elsőre talán egy szemöldök felhúzást fog eredményezni. Azt mondom, hogy a zsidóságban nem ismert a magántulajdon. Vagy azt mondjuk, hogy a zsidóság, a judaizmus teljesen elutasítja a magántulajdonnak a fogalmát. Miért mondtam, hogy erre lehet, hogy felemelitek a tekinteteket? Mert egy első asszociáció, ugye a Szolovejcsik rabbi szerint a különböző szocialista rendszerek, amik elutasították a magántulajdont. És anélkül, hogy most a szemantikán lovagolnék, maradnék továbbra is ennél az elnevezésnél, tehát a Szolovejcsik rabbi mondja, hogy azonban még a régi, most régi pár évtizeddel ezelőttig még jelenlévő európai szocialista rendszerek is, ami a magántulajdon ellenzését illeti, addig jutottak el elméletben, hogy ellenezték a termelési eszközöknek a tulajdonba vételét. Mi volt az indoklás? Ugye attól féltek, hogy az, aki tulajdonolja a termelési eszközöket, az ki fogja zsákmányolni a munkásosztályt, ki fogja zsákmányolni a munkásokat, és ezt nem szerették volna. De nem utasították el teljes mértékben a magántulajdonnak a fogalmát. Azt mondták, hogy létezik magántulajdon csak. A. Ennek a magántulajdonnak igazságosan kell, ezt a magántulajdont igazságosan kell elosztani. Mi volt ennek az igazságos elosztásnak az alapja véleményük szerint? Azt mondták, hogy a munka alapú elosztás. Miért? Mert azt mondták, hogy a munka az, ami a gazdasági értéknek a generálója, a megteremtője. És ilyen formát pedig azt mondták, hogy az, aki munka, aki többlet munka folytán fog hozzájutni többlet javakhoz, ezeknek a többlet javaknak és az javaknak teljes mértékben a tulajdonosa. Na most a judaizmus ennél nem megy, de legalább két lépéssel távolabb merészkedik, vagy mondom azt, távolabb merészkedik, az igazság az, hogy a judaizmus ugye sokkal korábbi ilyen értelemben, tehát azt mondom, hogy sokkal mondjuk úgy szélsőségesebb volt ilyen értelemben. Közben bocsánat, csak... Boldog új évet, József! Szeretem a beírást. Igen. Tehát nincsen magántulajdon. Na most mit jelent ez, hogy nincs magántulajdon, hogyha a gyakorlatban viszont látjuk azt, hogy igazából nyilván, ugye a zsidó közösségen belül is vannak emberek, akiknek van több, vannak olyanok, akiknek kevesebb van, és egyáltalán általában beszélünk tulajdonról. Most választjuk itt ezen a ponton külön a polgári jogot és a vallásjogot. Mert a polgári jog szerint ugye van tulajdonom, de a vallások szerint azt mondja, hogy a vallások azt mondja, hogy nincs igazi, mondjuk a szószoros értelmében vett tulajdon, vagy nem is a vallások, a vallás, bocsánat, nincs tulajdon, miért? Mert az egyedüli tulajdonos az a Baal HaBayit. Mit jelent az, hogy Baal HaBayit? A Baal HaBayit azt jelenti, hogy a házura. A világnak van egy házura. Ki az a Baal HaBayit a világban? Ez az örökkévaló. Azt mondjuk, hogy az egész világon igazából valamennyi javat, valamennyi jószágot, valamennyi dolgot egyetlen egy valaki, egyetlen egy entitás tulajdonol, de az az egy, az visz mindent. Természetesen az örökkévaló Istenről beszélünk. Azt mondjuk, hogy csak neki van bármiféle tulajdona. Nem arról van szó tehát, hogy esetleg a zsidóság mondjuk azt gondolná, hogy nem lehet mag tulajdonra törni, nem lehet arra törni, hogy nem lehet törekedni arra, hogy mondjuk valamit használjunk, birtokba vegyünk, hanem egyszerűen azt a feltevést veti el, hogy létezik-e valódi tulajdonlás, és azt mondja, hogy nincs. Akkor mik vagyunk mi a vallás szerint? Hogyha nekem nincs saját tulajdonom, akkor mi az a környezetemben lévő sok dolog esetleg, most sok, ugye, ami a rendelkezésemre áll. És a megközelítés az az, hogy beszéltünk ezekről a dolgokról úgy, mint tulajdon, de mondjuk úgy ideiglenes tulajdon, vagy feltételekhez kötött tulajdon. Talán ezt a fogalmat, a feltételekhez kötött tulajdon, ezt könnyebb lesz a későbbiekben kezelni. Van egy olyan dolog, hogy kölcsön. Most ez talán egy kevésbé szerencsés fogalom, mert a kölcsönzőnek, vagy a bérlőnek, mondjuk inkább úgy bérlő, a bérlőnek vannak jogai. Ugye azt mondjuk, hogy egy tulajdonos, az nem foszthatja meg a bérlőt azonnali hatálya mondjuk a bérleti jogától minden esetben, viszont az örökkévaló, ha azt mondja, ha úgy dönt, hogy valamit elvesz az embertől, vagy mondjuk helyesében visszavesz, akkor ugye neki nem kell várakozni és alkudozni az emberrel, abban a pillanatban visszaveti. De van egy szerintem legtalálóbb fogalom. Ebben úgy írja le a nekünk, a különböző tárgyainkhoz, vagy mondjuk úgy klasszikusan tulajdonainkhoz fűződő viszonyunkat, mint amik nem a tulajdonunkat képezik, hanem mint amik egyfajta letétek, és mi pedig a letétnek vagyunk az őrzői, a kezelői. Ezt a letétet az örökkévalótól kaptuk meg. Mik tartoznak ebbe a körbe? Ilyen letét ugye a pénzem, ilyen letét minden anyagi jószág, ami a környezetemben van, ilyen letét akár azt mondom a tudásom is, de még a saját életem is. Még a saját életemmel kapcsolatban sem rendelkezhetek teljes szabadsággal, és ezért is vannak például kifejezett törvények arra vonatkozólag, hogy az egészségét miként kell valakinek megőriznie, vagy az életét miként, a saját életét miként kell valakinek megőriznie, egyszerűen abból a logikából kifolyólag, hogy az életünk, a saját életünk sem a sajátunké. Az igazából az örökké valói. Jó, tehát megállapítjuk ezt, hogy igazából mi csak egy letétnek vagyunk az őrzői. Hogyha nézzük, kicsit vizsgáljuk meg ezt, és kanyarodjuk vissza Szodomához, jó? Hogyan jutunk el? Ugye azt mondtuk, hogy az a rendszer, ami ugye ambicionálandó, amire törni kell, az az igazságosságnak a rendszere, és azt mondjuk, hogy minden olyan jogrendszer, ami hiányolja mondjuk a könyörületnek vagy a kegyelemnek az aspektusát, azt mondjuk, hogy ez egy gonosz rendszer, szodomai rendszer, mondhatjuk így is. Na most, hogyan jutunk el ugye abból, hogy valaki esetleg nem ad szadakát, mondjuk a gonoszsághoz. Hogyan jutunk el Szodomához? Szodoma azért jóval több volt annál, jóval tovább mutatott annál, mint sem ugye egy romlott rendszer, mint hogy mondjuk nem adott szadakát, vérfertőzés volt, napi szintű volt a rablás, a gyilkolás, az erőszak elkövetés, ugye ez nem annyi, hogy esetleg nem ad valaki szadakát. Most, aki előtt van esetleg számítógép, vagy akinek a közelében van a Biblia, esetleg a Sámuel ima könyve, mert ezt a két dolgot fogjuk elsősorban használni, annak ajánlom, hogy kövesse velem. Most először nézzük meg a Bibliának a 13. fejezetének, Mózes első könyvének 13. fejezetének 13. pasukját. Föl fogok olvasni belőle Szodomáról egy gondolatot, egy pasukot, azt mondja, még egyszer, Mózes első könyve, 13. fejezet, 13. pasuk azt mondja, és Szodoma emberei gonoszak és bűnösek voltak az örökké való ellen, igen, nagyon. Jó, ezt eddig értjük, ez az, amit eddig is gondoltunk róla. Menjünk tovább, nézzük meg 5 fejezettel később, ugyancsak Mózes első könyve, 18. fejezete, 20. 21. pasukja, 20. 21. mondata, olvassuk el. És mondta az örökké való. Szodoma és Gomorra jaj kiáltása, mivel sok lett, és az ő bűnük, mivel nagyon súlyos lett. Hadd szálljak alá és lássam, vajon a jaj kiáltása szerint, mely hozzám eljutott, cselekedte-e egészen, és ha nem, hadd tudjam meg. Tehát eljutott az a gondolat, ugye az az üzenet, hogy a Szodoma és Gomorra az nagyon bűnös volt, és az örökkévaló szeretné megvizsgálni. Nézzük meg az atyák bölcs tanításainak a traktátusa, miként beszél Szodomáról? Mi jellemzi Szodomát? Mitől volt Szodoma annyit? Jó? Nézzük meg, atyák, ugye itt a Sámuel Ima könyvében mindjárt mondom, hogy ez szanyadik, az ötödik fejezetnek a tizedik misnáját fogjuk olvasni, ez pedig Sámuel Ima könyvének a korábbi kiadásának a 102. oldala. Olvasom. Négyféle embertípus van, aki négyféle különböző viselkedési forma szerint él. Első, aki azt mondja, ami az enyém, az a tiéd, és ami a tiéd, az az enyém. Ez az egyszerű ember észjárása. Második, aki azt mondja, ami az enyém, és ami a tiéd, az a tiéd. Ez, még egyszer, ami az enyém, és ami a tiéd, az a tiéd. Ez a közepes, mások szerint szodomai erkölcsű ember életmódja. Mennyire érdekes. Amikor azt a gondolatot olvastam fel, hogy ami az enyém, ami a tiéd, akkor arra gondolnék, hogy ez az, ami divik ma. Ugye? Tiszteletben tartani azt, hogy van egy saját tulajdonom, és én is tiszteletben tartom azt, hogy neked, a másiknak van egy tulajdonod, egy személyes tulajdonod. És érdekes módon az atyák bölcs tanításainak a traktátusa kétféle ez. Az egyik azt mondja, azt mondják, hogy ez a közepes ember ismérve. Mások szerint azonban, és látható, Szolovejcsik rabbi erre a gondolatra támaszkodik, azt mondja, ez bizony a szodomai embernek az ismérve. A szodomai emberé, aki a gonoszságot testesíti meg. Miért testesül meg ebben a gonoszság? Ebben az, ami az enyém, ami a tiéd, az a tiéd. Én azt gondolom, hogyha jól belegondolunk, akkor manapság az embereknek a nagyja. És ezt gondolják korrekt hozzáállásnak. Ez a törvénykövetés, mondjuk ez a normakövetés. Még erkölcsileg se emel senki semmiféle mondjuk éles kérdés ezzel kapcsolatban, ez egy általánosan elfogadott dolog. Vajon miért gondolkodik a zsidóság, vagy Szolovejcsik rabbi is, egyrészt a zsidóság, ugye, mert az Avot traktátusa is mondja, hogy mások szerint ez a szodomai ember észjárása. Na most a szodomai ember, azért még egyszer szögezzük le, alapvetés, olvastuk Mózes első könyvéből ezt a két passzukot, alapvetés, a szodomai ember, az a gonosz ember, a szodomai társadalom, az a gonosz romlott társadalom. De vajon miért nyilvánul meg ebben a gonoszság? Vagy mondjuk, vagy kérdezzük másképp, ez vajon a gonoszság, ez, hogy ami az enyém, ami a tiéd, az a tiéd, vagy a gonoszság csírája? Segítettem. Itt a gonoszság csírájáról van szó, és arról, hogy minden későbbi gonoszságnak ez az alapja. Ezzel kapcsolatban nézzük meg, hogy mit mondtak a bölcsek. Talmud Sanhedrin traktátusából fogok felolvasni egy részt. Sanhedrin traktátus 109. lapjának A oldala. Ez egy angol fordítás, megvan az arámi héber is, de ha nem haragszotok, én elfogadom ezt az angol fordítást, úgyhogy most az eredeti szöveg felolvasása nélkül fogom rögtön magyarul tolmácsolni. Tehát még egyszer. Azt vizsgáljuk, hogy vajon mi a forrása ennek a szodomai gonoszságnak, illetve miben áll a szodomai gonoszság, jó? És előre mondom, miközben olvasom a Sanhedrin traktátusát, ez a rész, amit idézni fogok, ez magában foglal egy részt Jobb könyvéből. Úgyhogy aki előtt ott a Biblia, attól most megkérem, üsse fel Jobb könyvét, vagy esetleg a zsidó.com-ról, üsse fel Jobb könyvét a 28. fejezetnél, az 5. és a 8. passzuk között. Jó? Ezt a négy versort ezt fel fogjuk olvasni. Én is kinyitom itt. Fél pillanat türelmet. Beérjek. És jó. Tehát még egyszer Sanhedrin traktátusából fogok olvasni, és fogok szólni, amikor elérünk Jobb könyvének ezen idézetéhez. És még egyszer Szodomát vizsgáljuk. Tehát az idézet kezdődik. Rabbiaink tanították. Szodoma népe gőgöstet csupán attól a jótól, amiben az örökkévaló részesítette őket. Mit mond róluk az írás? És most olvasom Jobb könyvének a vonatkozó részét, még egyszer 28. fejezet 5-től 8. passzukja. Tehát mit mond róluk az írás Jobb könyvéről? A föld belőle ered a kenyér, s alatta fel van dúlva, mint tűzzel. Zafírnak helye az ő kövei, s aranyporai vannak. Ösvény az, melyet nem ismer ragadozó madár, s nem villant rá a sólyom szeme. Nem tiporták meg a büszke vadak, nem vonult el rajta oroszlán. Mit látunk? Foglaljuk össze. Mit olvasunk Jobb könyvéből? Egy olyan földről beszél, ami kenyeret terem. Egy olyan földről, aminek a kövei zafírok, és aminek a pora arany. Amit nem jártak a vadok, nem fosztottak ki. Tehát egy bőséges, ugye egy bőséggel rendelkező vidékről, valószínű minden ember ilyenről álmodik. Ez ugye a földdel járó gazdagság. Folytatja a Sanhedrin traktátusa. Azt mondják, tehát ez az a bizonyos mindenféle jó, amivel az örökkévaló ellátta Szodomának a népét, és azt mondja a Sanhedrin traktátusa, azt mondják a bölcsek, hogy azért váltak gőgössé, ugye Szodoma népe, mert az örökkévaló részesített őket mindebben a jóban. Tehát, hogy a föld pora arany, hogy a kövek azok zafírból vannak, hogy mindenféle jóval el van látva a föld, ragadozók nem fosztogatják, ettől az állapottól, hogy ezt megkaptak, gőgössé váltak. Folytatja a Sanhedrin traktátuson, azt mondja, ők, tehát Szodoma népe azt mondták magukban, egészen addig, amíg a föld kenyeret terem, és amíg a por az arany, mi szükségünk van az utazókra? Azok csak kifosztanak minket a pénzünkből. Gyerünk, zárjuk le az országot az utazók elől. Mondom, a gondolat nem idegen. Azt hiszem, hogy ismerős. Ugye azzal a megállapítással él a Sanhedrin traktátusa, hogy ez az első gondolat. Attól lett, hogy Isten minden jóval ellát őket. Most szeretnék egy nagyon jellemző pszichológiai jelenséget ábrázolni nektek, amivel szerintem azért mindenki ismerős. Amikor valaki valami jobban részesül, mondjuk valami szívességben valaki más által, és az a szívesség, ez olyan hatással van az életére, ami megváltoztatja, jobbá teszi, akkor kétféle reakció, akkor az elején mindenki örül. Azonban később, ugye az ember igyekszik folyamatosan valahogy beleépíteni a személyiségébe, az életébe ezt a történést. És kétféle reakció van. Az egyik az, hogy amikor a szívesség okán ugye az illető tovább prosperál, akkor elkezdi érezni azt a felelősséget, hogy ő tartozik valamivel, neki tettek egy szívességet, ő azért prosperál, ő azért sikeres, mert neki lehetőséget adtak, és érzi ezt a felelősséget, és szeretne törleszteni. Valamit visszatörleszteni annak, akitől kapta ezt a dolgot, akitől részesült ebben a szívességben, vagy esetleg általánosabban, ha erre ilyen formában nincs lehetősége, akkor a közösség számára visszafizetni, tehát valami közösségi jóra alkalmazni, és zárójelezem, azt mondják, hogy általában a boldogságnak egy nagyon fontos forrása az, hogy amikor rendelkezünk valami jóval, azt egy idő után megosszuk másokkal is. Ezért van az, hogy a fösvényi ember az nem is boldog. Na most azonban sajnos egy másik reakció, ami sokkal gyakoribb, az az, hogy az ember miután részesül a szívességben, elkezd prosperálni, ezt a fajta pszichológiai nyomást, hogy ő tartozik valakinek, hogy neki vissza kéne valamit fizetnie, mert érzi, hogy nem a saját munkája eredményeként ért el mindent, ugye ez a pszichológiai nyomás, ez egy olyan hatást vált ki nála, hogy szeretné elkerülni. Nem kellemes ezt a nyomást érezni. És nem kellemes azt érezni esetleg, hogy ő most tartozik valakinek. Ennek egy helytelen lereagálása az, hogy az illető elkezd úgy szabadulni ettől a nyomástól, hogy elkezdi azt mondani magának, különböző narratívákat gyártani, hogy igen, segítettek nekem, de egy ponton túl ez már bizony az én érdemem volt. És inkább toljuk el azt a gondolatot, hogy nekem segítettek. Vagy azt mondja magának, hát igen, szerencsém volt, na de annak van szerencséje, aki tesz érte. Most az igazság az, ez egy nagyon elterjedt mondás, de a szerencse az bizony nagyon forgandó. Mindenki részesül belőle, a szerencsével lehet élni, és nem élni. Részesülni benne, és nem részesülni. De az nem igaz, hogy valakinek jár a szerencse, és másnak pedig nem jár a szerencse. Ez tényleg a szerencsének a kérdése. Tehát ilyen értelemben azt mondom, hogy ez nagyon veszélyes, mert amikor azt mondjuk, hogy megérdemeljük a szerencséket, megérdemeljük a szívességet jobban, mint más, ez a gőgösségnek az első lépése. Azt mondom, hogy az én szerencsémet illetően gyártok egy ideológiát, és azt mondom, hogy valójában minden, ami az enyém, az én kezem munkájának az eredménye. Mit látunk Szodoma esetében? Szerencsések voltak, kaptak egy isteni szívességet. Mi volt az isteni szívesség? Az, hogy egy olyan környéken biztosította, vagy hozta létre az életüket, vagy alakította az isteni gondviselést, hogy ők egy olyan helyen éljenek, ahol minden, mondjuk úgy, amire szükségük volt, a rendelkezésükre állt. annyira gazdagok voltak, hogy még a földnek a pora is ugye aranyból volt, a kő a zafír volt. Nem voltak olyan ragadozók, akikkel esetleg versengeni kellett volna ugye az élelem miatt. Nem voltak olyanok, akik letapossák a termést. A kenyér az előjött a földből. Minden ideális volt. És mit láttunk? Azt, hogy az első alkalommal, amikor elkezdik látni azt, hogy az ő sorsuk jobb, mint az arra utazóké, akkor azt mondják, hogy hoppá, most nem szeretnék ezt a jóságot, ezt feltétlenül megosztani másokkal, mert csak kivosztanak minket a vagyonunkból, ami a miénk. És itt van a probléma. Ugye a zsidóság azt mondja, hogy ez nem az övéké. Isten odaadta nekik, és még egyszer, a helyes interpretációja az lett volna ennek a szituációnak, hogy a Szodoma lakói érzik a pszichológiai nyomást, hogy nekik több van, mint másoknak, de amikor a mások megérkeznek, akkor nem külön ideológiát gyártani arra vonatkozólag, hogy neki, hogy ez mondjuk miért az övéké, vagy nem adni a másiknak, hanem azt mondani, hogy itt van ez a pszichológiai nyomás rajtunk, milyen módon tudunk ebből felszabadulni, az, hogy a velejáró felelősséggel és lehetőséggel élünk. Megosztjuk másokkal. Lehetőséget teremtünk mások számára, hogy akik hiányolják, akik hiányt szenvednek mondjuk úgy ezekben a javakban, azoknak is lehetősége legyen ezeknek az előnyeit élvezni. Azonban nem így jártak el. És mit látunk? Hogy az ítélet az, hogy Szodoma lakói ebben az értelemben ugye gőgösen jártak el, és ez volt az első lépcsője a végső erkölcsi zuhanásnak és a végső erkölcsi romlásnak. Azt látjuk tehát, hogy az első lépés az még nem abból állt, hogy rögtön egyik napról a másikra, ugye végtelenül romlott nemzetté váltak volna. Ugye először még csak a kívülről jövők felé viselkedtek ilyen módon, és aztán a városon belül is, vagy Szodoma földjén belül lévők is ilyen módon kezdtek el egymással viselkedni. De mindennek a csírája az volt, hogy nem gyakorolták a cölakának a gesztusát. Az irgalomnak a gesztusát, hogy amikor valaki feléjük fordult, amikor valaki segítséget kért volna, amikor lehetőségük lett volna mondjuk úgy visszatörleszteni a társadalom felé azt, amiben ők részesültek, akkor nem éltek a lehetőséggel, hanem azt mondták, hogy ez már pedig a miénk. Az örökké való, és ugye később ezért ítéltettek pusztulásra, mert ez volt ez az első lépcső, amin lebuktak, és ami minden továbbit előkészített. Jó, tehát összefoglalásképpen elmondhatjuk azt, hogy egy igazságos rendszernek az első lépcsője az a cödaka kell legyen, ez által tudjuk megcselekedni az igazságot, ugye a jogon belül, és az első dolog, ami ezt mondjuk úgy korrumpálja, ami ezt meghamisítja, ami ezt lerombolja, az a cödakának, ennek a gesztusnak a megtagadása. Most elhagytuk ezt a részt, közben olvasok, igen, jó estét Csabának is, és Gabriellának is, örülök, hogy itt vagytok, és folytassuk most, ahogy ígértem, a második résszel, ezzel a történelmi, szociológiai motivummal. Ugye látjuk azt, olvastunk Jobb könyvéből, az Atyák bölcs tanításának a traktátusából, Sanhedrin traktátusából, Mózes első könyvéből, és innen összegyűjtöttünk pár olyan gondolatot, amivel sikeresen megalapoztuk a cölakának a metafizikai motívumát, vagy igazoltuk mondjuk azt. Most nézzük meg azt, hogy ezt a szociológiai történeti motívumot, ezt honnan eredeztetjük. Azt mondjuk, hogy ennek alapvetően más a forrása, és ez a motívum, ez leginkább egyfajta válaszreakció. Mire válaszreakció ez a zsidóság részéről? Ez ugye a történelmi közös sorsa. Ez egyfajta testvériségnek a kialakulása. A testvériségen alapul ennek a cödakának a megcselekvése. És min alapul ez a fajta testvériség? Ezt fogjuk majd mindjárt meglátni, illetve kikre terjed ki ez a testvériség. A Maimonides, tehát a Rambam, akinek tanuljuk a Misné Tóráját, ugye a Misné Tóra az a zsidó jogtár, amit a Rambam, a Maimonides írt a 12. században, ennek van egy olyan része, de not ani im. Most ez még nem jelent meg podcast formájában, ugye tudjátok, ez magyarul is minden nap felteszünk egy-egy fejezetet podcast formájában a Chabad rabbiai és előadói részéről, de most ez a Hilchot Matanot Anim, ezt még nem tanultuk, azonban innen fogok felolvasni egy részt. Hilchot Matanot Anim annyit jelent, a szegényeknek jutatandó ajándék, mert korábban beszéltünk róla, és itt, aki majd szeretné ellenőrizni később mondjuk angol forrásból, vagy héber forrásból, 10. fejezetnek a második halakháját fogom most olvasni. ebben Majmon időszakban valamennyi zsidó, és azok, akik hozzájuk csatlakoznak, azok olyan úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a testvérek, ahogy írva is van Mózes 5. könyvében, 14. fejezet első pasukjában, bocsánat, csak szeretném pontosan felolvasni, hogy fogalmaz, Mózes 5. könyve, 14. fejezet első pasuk, gyermekei vagytok az örökkévalónak, a ti istenteknek. Jó. Mit jelent? Ugye ezek alapján értető, tehát elvileg ugye, jó, folytatom, bocsánat, folytatom, és majd utána összefoglalom, tehát ez még egyszer, valamennyi zsidó és mindazok, akik hozzájuk kapcsolódnak, azok egymás testvérei, ahogy mondja van, ugye Mózes 5. könyvében, gyermekei vagytok ti az örökkévalónak, a ti isteneteknek. Hogyha, és itt felteszi a kérdés, majd mondja, ha egy testvér nem mutat irgalmat a másik testvér felé, akkor ki fog? És kifelé fogja akkor Izrael szegénye emelni a tekintetét? A pogány felé, aki utálja őt? Aki üldözi őket? Az ő szemét ezért szilárdan függ össze a testvéreire. Azt látjuk tehát, és ez egy fontos gondolat, ugye kik tartoznak ebbe a testvériségbe? Beletartoznak ugye a zsidók, mindjárt tárgyalni fogjuk, mindjárt meg fogjuk beszélni, hogy miért, és beletartoznak azok, akik velük együtt élnek, akik úgy választanak, hogy hozzájuk csatlakoznak. Ugye a hozzájuk csatlakozókat úgy hívjuk ger tosav. Ők részei ennek a testvériségnek, pláne, úgyhogy ez a gertosáv, ez ugye osztozik a sorsban, ugye az együttélésben, és mellette pedig betartja a tórát. Milyen módon tudja egy nem zsidó betartani egy tórát? Ugye nem zsidó az elvileg azt mondjuk idegen, milyen téren azonban nem az, hogy ő is megőrzi a tórát. Nem a 613 parancsolatot, hanem az univerzális parancsolatokat, a 7 noachida törvényt. Azt mondjuk, hogy ez ilyen értelemben egy testvériség. Ez egy ideális dolog. Még ideálisabb lenne, ha a testvériség természetesen univerzális lenne, de azt mondjuk, hogy Maimonides most nem ezzel a gondolattal foglalkozik, hogy mi az ideál, milyen gondolatot kell esetleg elképzelni, mert természetesen mi is szeretnénk, amikor eljönne majd az az idő, amikor ugye mindenki testvére a másiknak a messiás eljövetelével a végső és teljes megváltás állapotában. Azonban azt mondjuk, hogy először Maimonides kijelöli azt a fajta minimumot, ami azt mondjuk, hogy mindenféleképpen szükséges. És Maimonides milyen módon jelöli ki? Felteszi a kérdést. Ha két testvér nem mutat egymás felé irgalmat, akkor ki fog? Azt mondjuk, hogyha két testvértől nem lehet elvárni, hogy irgalmasak legyenek egymással, akkor senki mástól nem várható el. Két testvér az, aki igazán közel áll egymáshoz. A testvérek azok, akik igazán egymáshoz közel vannak. Nagyon érdekes dolog, hogy ugye gyakran jelenik meg az a gondolat, hogy amikor vannak mondjuk nagyon jó barátok, vagy ugye nem személyes élményből tudom, de ugye ezt ugye ismerjük, hogy mondjuk van, aki mondjuk katonatársát hívja a testvérnek, vagy ugye nagyon szoros kötelékek alakulnak ki, és a nagyon szoros köteléket sokszor szokták úgy mondani, hogy ő a testvérem. Nézzünk egy példát erre a testvériségre. Mi adja ezt a testvériséget, és mi által alakul ki egy ilyen szoros kötelék? Ugye mi által alakul ki a testvérek között is ilyen szoros kötelék, hogy a szoros köteléknek egyfajta szimbóluma ez a testvér elnevezés. Van egy másik fogalom, talán az első világháborúban származik, de lehet, hogy még sokkal korábban. Ez a lövészárok barátság. Az első világháborúban voltak ugye olyan frontok, ugye, hogy a háború az nagyon nagy részt ugye nem zajlott annyira intenzíven mondjuk a polgári, nem érintette annyira a polgári lakosságot, viszont nagyon pusztító volt a katonák körében. Lövészárkok voltak, és ezek a különböző zónák, ezek a különböző frontvonalak ugye 100 métereket mentek előre, 100 métereket vissza, de valójában ez egy mészárszék volt. És azok, akik bent ültek a lövészárokban, azoknak ugye egy egészen elképesztő dolgot kellett átvészelniük együtt. Úgy mondjuk ezt a barátságot, lövészárok barátság, mert olyan dolgot éltek át együtt, ami egy életre összeköti őket. Most azt mondjuk tehát, hogy és ez az egy életre való összekötetés, erre mondjuk azt, hogy testvérség. Miért? Azért, mert a testvérek azok, akik ugye ideális esetben egy helyen születnek, egy házban nőnek fel, tehát nagyon olyan élményekben részesülnek, amiben csak ők részesülnek, és amiben senki más. Ilyen módon ez testvériség. Na most akkor felmerül a kérdés. Mi alapozza meg a zsidóknak ezt a fajta testvériségét? A válasz természetesen a Szinájhegy. A Szinájhegyen egy olyan élményt éltek át az isteni kinyilatkoztatáskor, amit minden ott lévő, aki ott volt, az annyira igaznak, annyira hamisítatlannak, és annyira meghatározónak érezte, nem csak a saját élete, de minden későbbi nemzedék szempontjából is, hogy ez egyfajta testvérséget létesített közöttük. Azt mondjuk, hogy a Tóra adás tett minket egy néppé. A nép is egyfajta összetartozásnak, egyfajta kohéziónak ugye egy szintje. És azt mondjuk, hogy innentől kezdve ugye ez egyfajta testvériségén alapuló népi kapcsolat lett. Azt mondjuk tehát, hogy ennek az alapja a Tóra adás. Na most azt látjuk, hogy azonban ennek az élménynek, annak az élménynek, hogy mondjuk kialakult egyfajta testvériség ugye a zsidóságban, ennek azért van egy másik oldala is. Mivel a zsidók ezt követően hülyek maradtak ehhez a tradícióhoz, és ennek a tradíciónak a része az, hogy más a vallásuk, más a viselkedésük, külső jegyekben ugye elkülönülnek, ugye, mert más dolgokat tartanak meg, amiket megparancsolt az örökkévaló, a számukra a törvény. Most ez egy világos különbséget tett közöttük és a többi nép között. A különbözőség az mindig valamiféle reakciót hív életre. Ez a fajta reakció pedig igen vegyes volt, finoman fogalmazva. A reakció hol volt olyan, hogy mondjuk tiszteletteljes, hol esetleg idegenkedő volt, és vagy irigységet váltott ki, máskor gúnyolódást, de egy dolog biztos. A történelem azt bizonyította, az a volt a tapasztalat, hogy a zsidóknak biztonságosabb berendezkedés, hogyha egymásra támaszkodnak, és nem esetleg valamiféle univerzális emberi jóságban bíznak, vagy mondjuk a nemzetközi lelkiismeretben, esetleg a szomszédoknak az ígéretében. Ezek nagyon sokszor délibábok voltak. Hogyha egymásra úgy tekintettek, mint testvérek, akkor ilyen módon ugye biztonságosabb volt a túlélés. Az az igazság, hogy a testvérségnek ez a fajta motivuma bizonyos értelemben erősen egyfajta utilitarista, pragmatista motivumból ered. Miért mondom ezt? Mert amikor a testvérségnek az alapja az az, hogy van valami, hogy érzem azt, hogy létemben egyedül gyenge vagyok, és ahhoz, hogy túléljek, ahhoz nekem szükségem van a másikra, szükségem van arra, hogy valaki mással egységbe tömörüljek, és ezáltal mondjuk a kívülről jövő veszélyt el tudjam hárítani, akkor az világos, hogy egyrésztről egy teljesen érthető motiváció és egy teljesen érthető motivum, másrésztről azonban azt mondjuk, hogy ez még önmagában nélkülözi, hiány van mondjuk annak a fajta testvéri aktusnak, ami a másik felé való, mondjuk, ami mondjuk a szimpátiából ered. Ugye? Ez még csak egyszerűen egyfajta ösztönös cselekvés. Azért, hogy megmeneküljünk valami veszélytől. De a halaha és a zsidó hagyomány az ugye lehetőséget teremt arra, hogy ezeket az ösztönkészítéseket, ezeket bizonyos mértékben ugye meg lehessen tisztítani, és meg lehessen szentelni. Ugye erre mondja azt, például erre mondják azt a bölcsik a Pszachim traktátusában, hogyha valakinek például mondjuk azért a colakát, mert mondjuk a gyermekének akar, mondjuk a gyermeke egészséget akarja ezzel keresztül valamilyen módon biztosítani, vagy fokozottabban szavatolni, akkor az még mindig egy igaz cselekedetnek számít. Most meddig kell ezt a fajta testvéri gesztust gyakorolni? Ugye ez is egy felmerülő kérdés, mert beszéltünk nem csak a zsidókról, hanem a gertosávról. Most világos, hogy ezt nem lehet mindenki felé. Az, aki egységesen esetleg mondjuk a zsidók életére törne, azok felé, nem azok felé mondjuk mentesülve vagyunk ennek a megcselekvésétől. De bármiféle olyan gesztus, ami egyfajta rokonszenvezésről árulkodna, vagy valami segítő szándékról, annak afelé nekünk is kötelességünk ezt a fajta gesztus, rokonszenvező gesztus, ezt a fajta testvéri kinyúlást megcselekedni. A gertosávra is pontosan ilyen, pontosan ezért lehet a gertosáv és a gercedek ugyanúgy a testvérünk. És ezért lehet felé, és ezért vonatkozik ugye rá is, vele kapcsolatban is ez a fajta parancsolat, hogy az ellátni, ugye a segíteni. Nem csak a másik zsidóra vonatkozik, hanem ugye a velünk együtt élő, velünk mondjuk rokonszenvező nem zsidókra is. Igen, még egy dolgot, egy érdekes dolog, amit érdemes a Czodakával kapcsolatban megemlíteni, hogy mi az, amiben különbözik vonásában mondjuk az adósságtól. Ugye korábban felmerült egy korábbi óra során, hogy az adósságot, hogy a Czodakát is be lehet hajtani mondjuk valami intézkedő szervnek, vagy valami végrehajtó szervnek a segítségével. És ezen ugye csodálkoztunk, mert azt mondtuk, hogy hát van egy ilyen feltevés, hogy a cedaka az végül is egy etikai tartalmú cselekedet, akkor hogyan lehet valakit mondjuk büntetés vagy kényszerítés útján ránevelni valami etikus magatartásra. És beszéltük azt, hogy azért ez nem teljesen így van, mert a cedaka az egy kötelesség, és az nem egy adott személy felé való kötelesség, hanem ez egy általános kötelesség. Mire gondolok itt? Amikor Rubén tartozik mondjuk Simonnak, akkor Simon természetesen igénybe veheti egy végrehajtó szervnek a segítségét annak érdekében, hogy a tartozását behajtassa Rubéntől, azonban ha Simon nem akar élni, nem kíván élni ezzel a jogával, akkor a végrehajtó szervnek nem kell semmit se csinálnia. Simonnak jogában áll eltekinteni ettől a jogától. A cedaka azt mondjuk, hogy ennél egy, mondjuk úgy egy nagyobb hatótávolságú törvény. Miért? Kell megcselekedni, hanem azt mondjuk, hogy a cedaka az egy olyan dolog, amit általánosan mondjuk úgy az örökkévaló adta parancsolatba. És ilyen formában a létünknek az egyik része, az egyfajta létkondíció, hogy a cedakát meg kell cselekedni. Általánosan a szegények felé. Vagy azok felé, akik nélkülöznek, akik szükséget szerveznek, amit majd a bíróság el fog osztani, hogy kinek kell abban részesülnie. De ez mit jelent? Az, hogy nem kell valakinek kifejezetten kérvényeznie, hogy nekünk ezt a cedakát mondjuk beszolgáltassuk. Senki nem mondhat le arról a fajta kötelezettségünkről, hogy mi ezt a cedakát befizessük. Miért? Mert elsősorban az örökkévalónak tartozunk ezzel. Miért is? Mert amikor ha mi a letétnek vagyunk az őrzői, a letétnek vagyunk a kezelői, akkor mi azzal a feltétellel vagyunk ennek a letétnek a kezelői, hogy a letevőnek az utasításai szerint járunk el. Mondjuk másképp, van egy ideiglenes tulajdonjogunk. Ebben a ennek a tulajdonjognak az képezi az alapját, hogy mondjuk a tulajdonjoghoz kötött feltételeket betartjuk. Az egyik ilyen feltétel az, hogy amikor az örökkévaló azt mondja, hogy ebből a tulajdonból különítsünk el egy részt, és a szánjuk cedaka részére, amint ezt nem tartjuk be, nem csak arról van szó, hogy nem tartunk be egy részletet, egy kis részt, ugye az, ami a tulajdonunkra vonatkozik, hanem azt mondjuk, hogy ez önmagában megfoszt minket a tulajdonjogunktól, mert az ideiglenes tulajdonjogunknak az egyik feltétele az pont az, és ez a legfőbb feltétele, hogy ezzel a tulajdonnal úgy kell cselekednünk, ahogy azt az örökkévaló elvárja tőlünk. Tehát ilyen formában ez más, ugye, mint a kölcsönzés. Mert amikor egy kölcsönről van szó, az egy aktív cselekedetet feltételez. Tehát amikor én mondjuk valakinek kölcsön adok, vagy valaki nekem kölcsön ad, abban mindig van egyfajta szándékosság. Létrejön egyfajta szerződés, még akkor is, ha íratlan. Én megkapom a pénzt, és egy idő után visszafizetem. Vagy ha van bármiféle gazdasági tranzakció, akkor is azt mondom, van egy íratlan szerződés. Az egyik fél az biztosítja a terméket, a másik fél pedig biztosítja ugye a terméknek az árát. Na most a cedakánál teljesen más a helyzet. Ebben nincsen féle, ebben nem kell semmiféle szándékosságot keresni, vagy semmiféle felek közötti dinamikát, mert azt mondjuk, hogy ez nem cselekedethez, ez nem akcióhoz köthető. A cedaka az emberi létnek a része. Amint mikortól érvényes valakire a cedaka, attól a pillanattól, hogy megszületik ilyen értelemben. Most nem azt mondom, hogy a pár hónapos csecsemő az, akinek ugye a zsebébe kell nyúlnia, de azt mondom, hogy etikai értelemben a cedaka parancsolata az nem valamihez fűződik, nem egy cselekedet, ez nem egy állapothoz fűződik. A cedakát mindenféleképpen meg kell cselekedjen. És ilyen formában ugye ez teljesen más. Erről a jogról pont azért nem lehet lemondani, mert nem egy adott cselekedethez kötjük. Nem ahhoz kötjük, hogy Ruvén tartozik Simonnak, és Simon lemondhat erről. Senkinek nincsen joga lemondani arról, hogy arról a más felől élő kötelességről, amit ugye az örökkévaló test állt rá. Hogy lehetne azt mondani valakinek, hogy mondhatná bárki egy másik embernek azt, hogy nem kell valamit megcselekedni, amit közben az illető egy sokkal magasabb autoritástól kapott, kötelességbe az örökkévalótól. Én magam mondhatom azt, hogy valamit valakinek nem kell meg, mondjuk jó példára, ha mondjuk én valakinek vagyok az alkalmazottja, és nekem, és mondjuk köztem, és az illető között van egy köztesfél, mondjuk van a tulajdonos, van a menedzser, és vagyok én az alkalmazott. Hogyha a menedzser mond nekem valamit, hogy nekem meg kell tennem, azt a tulajdonos még mondhatja, mint felsőbb autoritás, hogy nem kell megtenned, dönthet így. Azonban nincsen magasabb autoritás, mint az örökkévaló. Hogyha van, aki... igen, ez most egy... Bocsánat, csak most a Tamásnak olvasom a hozzászólását. Ugye most a Czölakának a gyakorlati megcselekvéséről beszélsz. De a Czölakáról, mint általában véve, mint eszméről beszélünk. Ugye az igazságnak a megcselekvéséről is beszélünk. Na most azt mondjuk, hogy nyilván vannak olyanok, akiknek gyakorlatban mondjuk úgy ezt a pénzt be kell fizetni, és nyilván vannak olyanok, akiknek meg szükségük van erre a támogatásra. De azt mondom, hogy ez a gyakorlati alkalmazása viszont, ami az elvet jelenti, ami az elvet illeti, az azt jelenti, hogy az emberek önmagukban nem dönthetnek úgy, hogy valaki mondjuk, nem az ember hozza meg mondjuk azt az ítéletet, hogy valaki mondjuk mégse kell, hogy befizesse a Czölakát, mert azt mondjuk, hogy ez egy olyan kötelesség, ami általánosan van rátestelve az illetőről. Ez egy általános elvárás. Az igazságnak a megcselekvése, és mondom, a Czölakának itt a szélesebb értelemben való gesztusát értem. Olyan értelemben, mint ami az igazság megcselekvését jelenti. Ez természetesen az általános kontextus az, hogy valamiféle anyagi, vagy mondjuk úgy pénzbeli támogatás, de ez ugye sok más mindenre is vonatkozhat. Ugye erről beszéltünk, a Czölakának sokféle kontextusa van, és az egyik az például lehet ez az anyagi, de a másik pedig az igazságnak a megcselekvése is. Ugye azt mondjuk, hogy ez az anyagi segítség, ez az igazságnak a megcselekvésének az egyik része. Egyébként az igazság az, hogy pont eddig szerettem volna eljutni, és az annak a hangsúlyozásával, hogy a Czölakának az aktusa az alapvetően különbözik mondjuk egyfajta kölcsön visszafizetési aktustól, egyszerűen azért, mert a Czölakának nincs valami előfeltétele, nincs egy olyan előeseménye, ami ezt életre hívja. Az előesemény, ami életre hívja ezt, az, hogy az ember megszületik, és van egy ilyen elvi kötelezettsége. Na most viszont, ha bármi más tartozásról van szó, akkor már, vagy bármi más adásvételről, bármi más teljesítésről, akkor már arról van szó, hogy van egy előzetes esemény, ami életre hívta ezt a fajta aktust. Vagy egy dolognak a megvétele, vagy egy kölcsönnek az igénylése. De mondjuk azt, hogyha a dolog nem két oldalú, hanem egy oldalú, mondjuk azt, hogy valaki mondjuk lopott a másiktól, ugye? Akkor is az is egy olyan dolog, ami nem születésétől kezdve él vele ez a fajta kötelessége, hanem egy cselekedethez kötődik. Mindig valami eseményhez kötődik az adott mondjuk úgy aktus. A Czölaka esetében azonban nem, hanem egyszerűen egyfajta létkondíció. Mai órán eddig szerettem volna eljutni. A jövő órán szeretném közben kérdezni, mert egy idő után úgy érzem, hogy elnémultatok, és nem tudom, hogy azért van, mert értető volt-e, esetleg valami kérdés felmerült, de mindenféleképpen most még azért pár percet várnék, hogy lássam, hogy van-e valami kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban, és közben mondanám, hogy miről fogunk a jövő órán beszélni. Igen. A Czölaka mint objektív tett, és mint az emberek közötti kapcsolódás. Milyen módon érvényesül ez a gyakorlatban? Igen, Zoltán, neked nem köszöntem, de láttam, hogy később beköszöntél, örülök, hogy itt voltál. A Tamás, igazából tőled is kérdezem, esetleg van-e valami kérdés, ami felmerült, sikerült-e elejétől fogva esetleg hallgatni. Ha van még esetleg valami korábbi részről valami gondolat, azt is nagyon szívesen hallom, csak szeretném nagyjából betartani ezt az egy órás intervallumot. Igen, igen, Zoltán, értettem, de ezt később vissza lehet hallgatni, hogyha szerintem egy fontos téma érdemes. Jó, én egyelőre nem látok több beírást, viszont ha későbbiekben látok még majd valami hozzászólást, akkor mindenféleképpen fogok rá reagálni. Mai napra szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmét, és holnap nem találkozunk. Szuper! Köszönöm, köszönöm Zoltán, köszönöm Katalin, Jánosnak is. Holnap nem találkozunk, szerdán a bölcsek életével fogjuk folytatni. Köszönöm, Anna. Igen, Tamás, azt mindenképpen ajánlom, lehet, hogy úgy talán egy kicsit teljesebb lesz, miről beszéltünk. Volt egy kis ismétlés is. Tehát a jövő órán, vagy holnap után ugye a bölcsek életét fogjuk folytatni, bölcsek élete előadássorozatot, Hillelnek és Samálynak az örökséget fogjuk folytatni, és reményem szerint be is fogjuk fejezni azt a részt, hogy aztán egy-két múlva folytassuk Hillelnek és Samálynak az iskoláival, tehát Bét Samájjal és Bét Hillellel. Pénteken pedig még Rosh Hashanát megelőzően heti szakasz kommentár. Igen, rögtön válaszolok, Tamás, és az, akiket érint a dolog, azoknak meg mondom, hogy Zoom előadás, ugye, csütörtökön szombat törvényeiből. Tamás, még hogyan tudsz közlekedni most? Igazság szerint nekem mondjuk a munkám is, meg a tanulmányaim is elsősorban ide kötnek. Úgyhogy rengeteget nem kell közlekednem, de az igazság az, hogy most azért péntektől, ha jól tudom, ugye, egy nagyon intenzív korlátozás lesz egy 500 méteres korlátozás, hogy 500 méterre lehet elhagyni az embernek az otthonát. Vannak még mondjuk olyan dolgozók, akik elmehetnek ilyen foglalkozásban, de hát az igazság az, hogy ilyenkor nem nagyon közlekedek, minimálisan. Közelben van egy zsinagóga, oda el tudok menni, de ezen kívül ételt azt tudunk rendelni, úgyhogy azzal nincsen probléma, meg még Rosh Hashanah előtt tudunk vásárolni. Remélem, hogy zökkenőmentes lesz, ez senkinek nem kellemes, de én azért mindenképp fontosnak tartom ezeknek a szabályoknak a betartását. Még akkor is, hogyha sokak számára ez terhes. De szerencsére mondom, azért nekem könnyebb, mert engem a munkám és a tanulmányaim is tulajdonképpen ehhez a pár négyzetméterhez kötnek. Nekem az életem nagy részben itt zajlik. Úgyhogy, és remélem, hogyha esetleg nálatok lesz valami közlekedésbeli korlátozás, akkor ti se fogjátok ennek nagyon súlyos következményét látni. Jó? Úgyhogy majd szólítok mindenkiért. Tőled, Tamás, 50 méterre a súl? Hál' Istennek! Igen. Tőlem, hozzám is nagyon közel van, az biztos, hogy 500 méteren belül. Jó, minden esetre az igazságra szerettem volna mondani, azért is ezeket az alkalmakat most igyekszem nagyon időre pontosítani, hogy egy óra legyen, hogy azok, akik esetleg jönnek az órára, azok tudják, hogy mire számítanak, hogy mindig van egyfajta keret, hogy ez egy óráig tart, plusz-minusz pár perc, de azt hiszem, hogy ez sokat, hogy vannak, akiknek ez esetleg segít. Ami pedig esetleg valamikor lemaradna, vagy még lenne rész, amiről beszélnénk, akkor néha akár tovább is lehet folytatni, vagy a következő órára átcsúszik, azzal sincsen probléma. Igen, László, te tudod a korlátozásokat. Igen, ez egy elég szigorú korlátozás. Rosh Hashanah akkor is Jom Kippurkor ez a 20 emberes korlátozás, ez igen sok ember fog megfosztani a közösségi élménytől, de hát ez van. Rendben, nagyon szépen köszönöm mindenkinek még egyszer a figyelmet, és akkor találkozunk holnap után. Bölcsek élete órán, csütörtökön a Zoom, szombat törvényei, és pénteken pedig a heti szakasz kommentára. Igen. Hát egyik sem a távolság, Tamás. Szerencsések vagyunk. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet. Ha bárkinek bármikor kérdése felmerül az elhangzottakkal kapcsán, sok szeretettel várom. A korábbi kérdéseket se felejtem el. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!